Az az ige, amely alapján Istenünk szent lelkének a segítségében bízva az ő üzenetét hirdetni szeretném közöttetek, az iménti ige szakasz előzményében Márk evangéliuma 10. fejezetének 45. versében az Úr Jézus szavaiban van leírva, tehát Márk evangéliuma 10. fejezetének a 45. verse szól most hozzánk így. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. A gyülekezet foglalja. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, egyházunk drogterápiás otthonában az a bevett gyakorlat, hogy amikor a kábítószer rabságából kiszabadult fiatal már elég erősnek érzi magát, akkor felajánlják neki, hogy maradjon még egy darabig, ha csak nincs valami még fontosabb dolga, és segítsen a még bajban lévő társainak a szabadításánál. Szóval, aki már maga megszabadult, az ne röppenjen ki olyan gyorsan az otthonból, hanem maradjon ott azokkal, akik még harcolnak ezzel a rettenetes rabsággal, mert óriási haszna és ereje van annak, hogyha a kábítószer rabjaihoz olyanok szólnak az evangéliummal, olyanok vannak közöttük, akik maguk le tudták tenni ezt a rettenetes rabságot. El is mondják egyébként azok a függő beteg emberek, akik ebben a sorsban vannak, hogy különösen nagy erővel ezek az emberek tudnak közöttük szolgálni, akik maguk is benne voltak ebben a szörnyű bűnben, rabságban, de ki tudtak belőle szabadulni. Erőt ad nekik, íme lehetséges, olyan ember, mint én vagyok, letette, megszabadult. És persze közben, aki szolgál közöttük, a szabadult kábítószeres, ő maga is újra és újra erősödik, mert látja azt, hogy íme megértem, milyen szörnyűségekből szabadultam meg, dehogy vágyakozom én oda-vissza. Erősítik egymást ebben a helyzetben. De azért mégsem elvárás, hogy csak olyanok szolgáljanak a drogterápiás otthonban, akik maguk is kábítószeres karrierrel rendelkeznek. Egyáltalán nem előírás, és még jó is, hogy nem az, mert anélkül is lehet közöttük szolgálni. De ugyanez igaz a börtönmisszióban is. Könnyen lehet, hogy a rabok szívesebben fogadnák olyanok bizonyságtételét, akik maguk is börtönt jártak, de aztán megszabadultak és belátták, hogy most már inkább becsületes emberek lesznek. De azért, ahogy én tudom, a börtönmissziókban a legtöbben nem börtönből szabadult emberek, akik a szolgálatokat végzik, és íme mégiscsak működik a dolog, hiszen vannak megtérések, élhet a szolgálat. És a sort lehet folytatni. Özvegyek vigasztalására nem csak özvegyek alkalmasak. Idősek vigasztalására nem csak idősek alkalmasak. Magányosokére sem csak magányosok. Csak azért írtam össze ezt a néhány példát, azért hoztam őket szóba, hogy egy kicsit belegondoljunk, hol lehet a határa annak, amit Pál a mai igében ajánlott nekünk, hogy mindeneknek mindenné lettem, hogy mindenképpen megnyerjek némelyeket. Böjt 4. vasárnapján a Szentlélek által elénk került igét, a keresztény misszió alapigasságát tanulmányozzuk. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megnyerjek némelyeket. Ez aztán igazán gyakran idézett, és nagyon sokszor félreértett, félremagyarázott ige szakasz a Bibliában. Általában az egyház korszerűsítésével, modernizációjával és a misszióval kapcsolatban szokták ezt az igét szóba hozni. Nagyon sokan úgy idézik, hogy fogalmuk sincs, hol van ez a Bibliában, mi is van ott körülötte, hanem csak ez az egy mondat, hogy mindeneknek mindennél lettem, csak hogy némelyeket megmentsek, vagy még ez sem mindig pontosan idézik. De gyakran felszokott merülni, arra mondják, mi mindenre legyen nyitott a gyülekezet, az Isten tisztelet, annak érdekében, hogy bevonza az embereket, akik eddig távol maradtak. Na hát ezen a téren valóban kifejezett éleslátásra van szükség a Krisztus egyházában, ráadásul nem csak a lelkipásztoroknál, hanem minden megtért gyülekezeti tagnál. Ha ugyanis a pásztor jól lát ezekben a dolgokban, mégis a gyülekezet tagjai vannak többen, és értelemszerűen több emberrel tudnak kapcsolatba kerülni, mint az egy vagy két lelkipásztor. Szóval az a jó, ha a gyülekezet és a lelkipásztora is az igén tájékozódva érzi és látja a maga felelősségét, amit ebben a dologban tehet. Ha nem így van, ha valakik nagyon akarják másként, vagy nagyon nem akarják, akkor abból olyan puskaporos hangulat alakul ki a gyülekezetben, mint ami Korintusban kialakult, akik olvassuk minden nap ezt a korintusi levelet, jól látjuk, hogy hogy összekeveredtek a dolgok, szakadások, embereknek a neve mentén, tanítások mentén, veszekedések egymással szemben. A legnagyobb baj az, ha az igére hivatkozók valójában az igét félreértik és félre magyarázzák, és így állítják szembe az igének a helyes magyarázatával, és így akarnak egy gyülekezetben modernizációs támadást indítani a gyülekezet kialakult rendje ellen. Mi szokott ilyenkor előkerülni? Hát tartsunk olyan Isten tiszteletet, meg egyéb dolgokat, hogy becsalogassuk az embereket. Hát, talán van a jelenlévők között is olyan, akinek ezt én már mondtam, hogy kikérem ezt a szót a Krisztus egyházával kapcsolatban magamnak, ugyanis a becsalogatás az mindig hazugság. Távol legyen, hogy mi bárkit be akarjunk csalogatni a templomba. Valamivel csalogatok, és aztán kiderül, hogy a valóság igazából egészen más, csak hát kitettem valamiféle csalogatást. Mi nem kofái vagyunk az Úr Jézusnak, akik alig várjuk, hogy valaki már végre vegye meg tőlünk azt, ami nekünk se kell, meg nyilván másnak se. Inkább megfelezzük, féláron adjuk, utána dobjuk annak, akinek nem kell, csak szabaduljunk valahogy tőle. Az üdvösséget, a Krisztus szeretetét, kedves testvérek, nem kell utána dobni senkinek. Nem kell rá erőszakolni, nem kell leakciózni, nem kell megfelezni, csak azért, hogy valaki végre foglalkozzon már vele. Ne csalogassunk senkit. Egyrészt azért, mert Isten igéjének a tisztaságától minden csalogatás idegen. Másrészt, mert nem az a célunk, hogy valaki itt legyen a templomban. Az még nem a cél. Az egy eszköz. A cél az, hogy megmeneküljön az illető ember. Manapság olyan meghatározó bizonyos egyházi körökben, hogy a világi marketingnek az eszközeit akarják használni a gyülekezeteken belül is. Ez azt jelenti, hogy valamiféle reklámgondolkodással fel kell térképezni, hogy kik vannak egy adott településen, és úgy megcélozni őket, mint ahogyan mondjuk egy fogkrém bevezetése előtt felmérik, hogy hány ember használja, mennyiért fogják megvenni, stb. Mert úgy tálalják és úgy készítik el az adott terméket, hogy minél többen megvegyék. Alapvető különbség van a marketing, a reklámgondolkodás és a keresztény misszió között. Amennyiben mi a Krisztus egyháza akarunk lenni, és valóban a Krisztust akarjuk az emberekhez vinni, akkor nekünk nem az embereken kell tájékozódnunk, hanem az igén. Mert nem a mi feladatunk kitalálni az evangéliumot. Valami olyan evangéliumot, amit az emberek majd megvesznek. Távol legyen, hogy ilyesmit csináljunk. Nem az emberi igények szülik a missziót, hanem Istennek a megmentői szándéka. Aprónak hangzik, de óriási különbség. Nem úgy van az, hogy a gyülekezet gondol egyet, na, csináljunk missziót, nézzük meg, kik laknak itt, és akkor majd úgy tálaljuk, hogy ők vegyék meg. Isten az, aki küld bennünket, értünk is küldött valakit, és ő küld bennünket tovább. Nem az emberi igények, hanem az ő atyai szándéka szerint. A csalogatás valami olyasmi, és most egy egészen szélsőséges példát fogok mondani, de bízom benne, hogy javunkra lesz. Szóval a csalogatás valami olyasmi, mintha elgondolkodnánk, hová szoktak menni az emberek vasárnap? A plázába. Írjuk ki a templomra kívülről, hogy pláza. Megvilágítjuk, szépen villog, és akkor az emberek tódulni fognak befelé, mert azt hiszik, hogy ez is egy pláza. És aztán, amikor bejönnek, itt lesznek, két dolog lehetséges. Vagy az, hogy amihelyest elkezdjük az istentiszteletet, rájönnek, hogy ez nem egy pláza, és kiszaladnak. Vagy pedig, ami még rosszabb, hogy az istentiszteletet is olyanná tesszük, mint amilyen a plázákban van. Mert hogy az emberek abban vannak, azt értik, azt veszik meg. Ugye látjuk már is, hogy mennyire rettenetes helyzetet teremt, ha nem az igén tájékozódunk, hanem az embereken. És akkor tartanak a gyülekezetek farsangot, meg bálokat, és nem gondolnak bele, hogy se farsangért, se bálért senki nem fog megtérni az Úr Jézus Krisztushoz. Még csak a templomba se jönnek el, hanem csak a bálra. Mi nem kultúrház vagyunk. A keresztény egyháznak nem az a feladata, hogy szórakozásra nyújtson közösségi alkalmakat, hanem az a feladatunk, hogy a Krisztus szeretetét úgy hirdessük, ahogyan a Bibliában a Krisztus életében előttünk áll. Ez a misszió. Senki ne értsen félre, nem azt szeretném mondani, hogy a református egyház benne a mi gyülekezetünk úgy tökéletes, ahogy van. Nagy-nagy butaságot mondanék, ha ezt mondanám, nem mondom ezt, és ne is gondolja ezt senki. Nyilván vannak olyan változások, amelyek előtt állunk, vagy amelyekben már benne vagyunk, és nem lehet őket elkerülni. De hogy hol, mikor és hogyan változzunk, azt nem a praktikum dönti el. Nem az, hogy erre ennyi ember, arra annyi ember. A Krisztus egyházában nem egy maroknyi fiatal, vagy szabad keresztjénekkel kapcsolatot tartó, vagy éppen a vidám vasárnapot a tévében csodáló, álmodozó ember dönti el, aki megrántja a vállát, és egy huszárvágással megoldja az egyház évszázados problémáit. Így nem lehet missziózni. Hanem úgy, ha az igén tájékozódunk. A református egyház attól református, hogy az igén tájékozódva hozza meg a döntéseit. Nos, úgy hallottuk, hogy Pál megnyerni akar embereket. Mit ért vajon ez alatt? Mert ugye ott szoktuk félreérteni az igét, hogy értjük valahogy egyik vagy másik szót, de egyáltalán nem biztos, hogy a Szentíró is úgy értette azt a szót. Hát nézzük meg. Megnyerni akar embereket. Miféle megnyerés ez? Az üzleti életből vett fogalom egyébként. Úgy talán jobban értjük, hogy nyereség. Nyereség, haszon, valami ilyesmit jelent az itt lévő görög szó. Itt azonban Pál lelki haszonról beszél. Méghozzá ő neki az a haszna, hogy látja, hogy minél több ember megismeri és befogadja a Krisztust. Az ő hűséges szolgálatán keresztül. Pál tehát a többiek örömének és megmenekülésének örül. Tulajdonképp ezért csinálja. Gondoljunk csak bele, neki magának semmi haszna sincs belőle. Olyan gyönyörű, nem? Krisztusáról vett példát ebben. Krisztus nyeresége sem a saját nyeresége igazából, hanem a miénk, mert mi nyerhetünk üdvösséget az ő egész földi szenvedésekkel teljes életéből. Ő nem nyer rajta, csak mi. Nyilván, mivel szeret bennünket, ezért örül annak, ha valamelyikünk megmenekül, mert felismeri a meglátogattatásának az idejét. De ennél több nyeresége a Krisztusnak ebből nincs. Ez a második fontos dolog, amit ezzel az igével kapcsolatban le kell szögeznünk. A mindenkinek mindennél létel egyetlen helyes kiinduló pontja ez a hozzáállás. Mindent azért teszek, hogy a Krisztus országa épüljön. Én semmi, a másik a Krisztus szeretetében minden. Az én célom a másik ember üdvössége, amit nem én adok meg neki, nyilván azt az Isten adja, de én megtehetek mindent, amit csak tudok azért, hogy az a másik ember felismerje és elfogadja Istentől az üdvösséget. Szóval célom a másik ember üdvössége, pusztán ez és semmi más. Aztán azt lehet még félreérteni azt a fogalmat, hogy mindeneknek vagy mindenkinek mindennél létel. Mit jelent ez? Pál tökéletes, már-már jogszabályi pontossággal írja meg ezt a néhány sort. Csak éppen nem mindenki veszi ezt észre, mert vagy nem töltünk elegendő időt az ige körül, vagy pedig nem szánjuk rá a figyelmünket, és nem kérjük, vagy nem fogadjuk el a Szentlélek segítségét. Szabad ebben folyamatosan fejlődni és növekedni. A Biblia is úgy működik, mint minden más az életünkben. Ha csak ritkán találkozunk vele, akkor nem fogjuk ismerni. De ha rendszeresen forgatjuk, egyszeriben egyre jobban, egyre inkább elkezdünk úgy gondolkodni, ahogyan a Biblia tanít bennünket, és akkor már nagyon sok dolgot jobban érthetünk. Ez ennek az egyetlen útja egyébként. Így írja Pál, mindenki szolgája lett. Zsidóknak olyanná lett, mint a zsidók. Törvény alatt valóknak, mint a törvény alatt valók. Noha ő nincs a törvény hatalma alatt. Törvény nélkül valóknak olyanná lett, mint a törvény nélkül valók. Noha ő nincs törvény nélkül, csak éppen a Krisztus törvénye alatt áll. Érezzük, hogy ilyen jogi szöveg, ez igaz, de azért a másik fele az meg mellé van téve. Nagyon-nagyon fontos. Ebből látjuk meg ugyanis a lényeget. Erőtleneknek erőtlen lett, mindenkinek minden lett, Ha csak úgy végigolvassuk, eszünkbe is juthat, és jusson eszünkbe, hát miféle napraforgás ez? Miféle képmutatás? De nem erről van szó nyilván. Valakinek valamivé lenni, az nem viselkedés változást jelent. Nem az, hogy eljátsszuk egy szerepet. Pont ezért mondja Pál már a legelején, bár mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. Megszűnt közben szabad lenni? Dehogy is. Hát önként használja a saját szabadságát arra, hogy más embereknek szolgáljon. Itt juthat eszünkbe a másodjára felolvasott ige, Krisztusról veszi a példát. Krisztus szolgálata ugyanis hogyan történt? Emberré lett közöttünk. Olyan lett, mint bármelyikünk. Elfáradt, aludnia kellett, ennie kellett. Fájt a lába, a szeme. De megszűnte közben az örökkévaló Istennek lenni. Teljhatalmú úrnak lenni. Megszűnte közben. Nyilván nem. Mégis mire mentünk volna egy olyan Istennel, aki átkapcsolja magát, és most már innentől ő csak ember. Nem szűnt meg az örökkévaló Istennek lenni, de közben önmagára vette az emberi sorsnak sok-sok nehézségét. Teljhatalmú úr. Felvállalta a magáról való lemondást, értünk, de erre a célra és nem másra. Nem úgy lett szolgálja az embereknek, hogy ha kérnek egy pohár vizet, akkor ő azzal azonnal szalad és viszi mindenkinek. Ez is szolga, de Krisztus nem így lett szolga. Azért lett szolga, hogy az emberek megismerjék az Atya Istent. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja másokért. De ezt nem muszájból tette. Bármelyik pillanatban azt mondhatta volna, hogy eddig tartott, és most már én ezt nem folytatom. Szabadon ment végig a kereszthez vezető úton, önként. Nem azért, mert szolgává tették mások, hanem mert ő maga ezt vállalta. Na tehát értjük ebből, vagy értsük meg ebből, hogy miközben a Krisztus szolgává lett, a közben azért ő nem szűnt meg teljhatalmú Isten lenni. Miközben Pál a zsidónak zsidó lett, meg a törvény alatt lévőnek törvény alatt való, stb., a közben ő nem mint a kaméleon váltogatta a színeit, hanem ő végig ugyanaz az ember maradt, aki ő volt az Isten kegyelméből. Nem úgy, ahogy megszületett, hanem aki a Krisztus tette őt. Végig ez az ember maradt, de mégis úgy tudott közelíteni ezekhez a többiekhez, minthogyha egy lenne ő közülük. A cél minél több ember megmentése a lelki haláltól. Aki nem fogadja el a Krisztust, egész biztos, hogy roham léptekkel az örök kárhozat felé halad. Ezt Isten megmondta nekünk. Ahhoz azonban, hogy megváltozhasson az ilyen emberek élete, bizonyságtételre és példára van szükség, ezekben jár elő a keresztjén ember, amikor mindeneknek mindenné lesz. Figyelemben, érzékenységben, belegondolásban a másik ember élethelyzetébe. Úgy szoktuk ezt fogalmazni, hogy empátia. Ez egy egészen jó kis szó erre. Nem elbeszélek mellette, hanem az ő kérdéseire figyelek. Az ő gondjaira, az ő örömeire. És úgy osztom meg vele az evangéliumot, ahogy ő azt a leginkább megértheti. Amiből a leginkább megérezheti az Istennek a szeretetét. Ő maga személyesen. Ugyanakkor az ige személye, az nem változik. És a tartalma sem, csak a megközelítés. Másként mondjuk az óvodában Noé bárkájának a történetét, vagy a tanítványok elhívását. Másként az ifiben, megint másként a felnőtt Isten tiszteleten. Más szavakkal, más hosszúságban, más részletezéssel. De mi nem változik? A tartalom. Nincs csalogatás, nincs átverés, nincs megváltoztatva, nincs lebutítva, hogy hát nekik annyi is elég. Nem lehet ilyet csinálni az üzenettel. Ugyanazt az Istent kell megismernie az óvodásnak, mint a felnőttnek. Nincs különbség. Noé történetének a lényege tehát az, hogy Isten hatalmas, és megszabadítja azokat, akik engedelmeskednek neki, és ő benne bíznak. Ez az üzenet nem csorbulhat. Ezt az óvodától a betegágyon fekvőig mindenkinek vinnie kell az egyháznak, mert ez a lényeg. Az aztán, hogy hány pár állatot vitt be, meg hogy milyen színűek voltak, ezen korcsoporttól függően nyilván el lehet gondolkodni, és ezen akár változtatni is annyiban lehet, hogy az egyik csoportnak elmondjuk ezt a részét is, a másiknak meg nem. De hogy ez a történet azt bizonyítja, hogy az Isten a benne bízókat a halálból is ki tudja szabadítani. Ez az üzenet, ebből nem lehet engedni. Ennek meg kell maradnia. Sokféleképpen érzékeltethetjük, megint mondom, de az üzenet nem változhat. És ahhoz, hogy jól tudjuk magát az üzenetet, miután Isten lelke segítségével megértettük, és ez nem lelkészi feladat, én itt most nem a magam bizonyítványát magyarázom, hanem ez mindannyiunkra váró, nem az óvodában nyilván, de a családunkban, a szomszédainkkal, éppen az ellenségeinkkel. Szóval miután Isten lelkével megértem, hogy egyik vagy másik történetnek mi az üzenete, akkor megnézem, hogy kifelé szolgálhatok én azzal a történettel. Hogy kifelé küld az Isten, ekkor jön az, hogy elkezdett tájékozódni, hogy mégis kik felé indít engem az Úr. Na hát, az iméntiekből szépen kiderül, hogy mire vonatkozik ez a mindeneknek mindennél létel elsősorban. Mert úgy szokták ugye kijátszani bizonyos emberek, hogy ez az egész egyházra, meg az istentiszteletre vonatkozik. Hát gondoljunk egy kicsit mögé ennek a dolognak. Nem számoltam meg, hogy hányan vagyunk itt együtt, de ahhoz azért elég sokan, hogy ezen az istentiszteleten, egy vasárnapi istentiszteleten vállalhatatlan legyen az a kitétel, hogy minden egyes embernek külön a felvetéséhez igazítjuk az igét. Hol lehetséges ez? Négy szem közt. Vagy hat vagy nyolc szem közt. 200-250 szem közt, megduplázva nyilván, ez nem lehetséges. Mert nem is erre vonatkozik. Nem azt mondja Pál, hogy az Isten tiszteleten legyetek mindeneknek mindenné, hanem a hétköznapokban, az élet Isten tiszteletével, a beszélgetésben, a bizonyságtételben, mégiscsak ez lehet a legszemélyesebb, a legszemélyre szabottabb. Veszem a fáradtságot, hogy megismerjem azt a másik embert. Azért kínál egyébként az egyház bibliaórát, lelki beszélgetést, mert ott már ez sokkal inkább megvalósulhat. De a legjobban mégis valóban a négy szem közti, vagy éppen néhány fős beszélgetések között valósulhat meg, akár hitben járók között, akár úgy, hogy az egyik hitben jár, a másik pedig még nem ismeri a Krisztust. Itt van a helye a mindeneknek, mindennél lételnek. Figyelembe veszem, hogy ki áll velem szemben. Nem csak úgy rázúdítom az evangéliumot, mindenkinek egyformán, mert hogy Istennek az a másik ember, ő maga a fontos. Isten szemében az a másik ember nem egy a sok között, hanem egy ismerős. Egy szeretett személy, akiért az Úr Jézust ő elküldte ebbe a világba meghalni. És mindnyájunkért küldte. Ez a mi üzenetünk, ezt kell hirdetni csalogatás, meg vonzóbbá tétel, meg leakciózás helyett. Hadd érezze meg az a velem szemben álló ember, az ige szavából, amit én mondok neki, hogy szereti és számon tartja őt az Isten. Ez a misszió, testvérek. Hogy megérzi az a másik ember, hogy szereti és számon tartja őt az Isten. Ezt az Úr rajtunk, keresztjéneken keresztül akarja minél több ember felé elárulni, elmondani. Ezért a mi feladatunk, különben megtehetné, hogy leszól az égből, és aki hallotta, az megtér, a többiek meg nem. Nem ezt az utat választja. Azt mondja, benneteket küldelek. Tegyetek rólam tanúságot. Na de hogy is induljunk ehhez egy kis segítség? A Heidelbergi KT-t nem azért olvassuk, mert a gyülekezet egy múzeum, hanem mert abból tanulni lehet. Esperes úrunk fogalmazta volt, hogy a legjobb evangelizációs eszköz, és magam is így gondolom. Hogy hallottuk a mai KT-ból? Hogy a gondviselés Isten mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mindent jót és rosszat, legkisebbet és leghatalmasabbat uralma alatt tart. Így bármi történjék is, az nem véletlenül, hanem Isten atyai kezéből ér el bennünket. Kedves testvérem, ezt azért fogalmazták meg, hogy tudjuk. Olyan szépen össze van benne foglalva sok-sok bibliai fejezetnek, meg történetnek a tanulsága. Olyan gyönyörű. Micsoda evangéliumi üzenet. Hányan élnek körülöttünk, akik mindentől rettegnek, remény nélkül. Rosszra rossz hírt kapó emberek, teljesen belekeseredve az életbe. Elmondtad már valamelyiknek is. hogy nem véletlen, nem a véletlenek összjátéka, meg a csillagállás, meg az energia. Az Istennek az atyai kezéből jön a jó és a rossz. Termékeny, terméketlen esztendő, gazdagság, szegénység, bőség, szorult helyzet felsorolja olyan gyönyörűen, semmi ki nem marad. Nem marad ki közüle, mint ahogy az Isten se úgy kormányozza a világot, hogy na itt aláírok valamit, a másik felével meg nem törődök. Az Isten kezében van az élet, és ott jó helyen van. Elmondtad ezt már valakinek? Segítségére siettél már egy reménytelen embernek ezzel az üzenettel? Kellene, testvérem, mert az Isten téged is használni akar abban, hogy az életek gyógyuljanak, hogy az emberek megmeneküljenek. Nem bídzenekarral, bállal, farsanggal akarja az Isten az ő szeretetét hirdetni, hanem a tiszta, élő igével. Az igének a drága, félelmet oszlató, bajokat megoldó és megerősítő üzenetével. És ezt nem csak én vihetem, hanem te is viheted, sőt, vinned kell. Amennyit már értesz belőle, amennyit a lélek megvilágosított, ami itt elhangzik, az is azért van. Valamit megértünk belőle, akkor elmondjuk a szomszédnak, barátnak, rokonnak. Te úgy hallottuk az igéből, esetleg gondold ezt te is végig. Szeret téged is az Isten. Ezt jelenti mindeneknek mindennél lenni. Nem szerepjátszást, nem azt, hogy az egyházat, az Isten tiszteletet uralkodó korszellemnek meg a gyülekezet összetételének megfelelően hol ilyenné, hol olyanná tesszük, hogy becsalogassa az embereket. Mert akit csalogatnak, az csak a csalogatásra kíváncsi. És amikor a lényeg következik, akkor villámgyorsan ki fog szaladni. Az egyház addig egyház, amíg a Krisztus szeretetét hirdeti, és az azt elfogadó emberekből áll Krisztus vezetése alatt. Légy mindeneknek mindenné. A körülötted élőknek, akikkel beszélő viszonyban vagy, akiknek látod az életét, gondold bele magadat egy kicsit. Kérd Isten, segítsen megérteni, ki az a másik ember, hogy ki ismerhesd az örömét, a bánatát, a gondjait, a lehetőségeit, és ezeket látva személyesen neki adhatod át azt az örömhírt, hogy őt is szereti az Isten. Ezekre tekintettel hív fel a figyelmét a másik embernek arra, hogy Isten fia annyira szereti őt, hogy az életét adta érte. Ez a misszió, ezzel lehet embereket megmenteni. Ha tehát a jövőben eszünkbe jut ez az ige, vagy itt-ott olvassuk, vagy hallunk róla, mint magyarázatról a mindenekké, mindenné létel tekintetében, akkor azért ne higgyünk el ám mindenkinek mindent. Mert ez az ige nem jelent ám mindent, hanem azt jelenti, amit most itt Isten lelke segítségében bízva igyekeztem megfogalmazni. Nem azt jelenti tehát az ige, hogy az egyházat tegyük világgá, hogy kívánatos legyen a világnak, és ide jöjjenek, hogy itt ugyanazt csinálhassák, amit egyébként is szoktak. Mi nem ezért vagyunk, hanem azért, hogy menjünk a lehető legközelebb azokhoz, akik még nem ismerik Krisztust. Eleinte nem fogják érteni, ez biztos. Hogyan is érthetnék, ha egyszer nem ismerik? A gyerek mielőtt megtanul írni, nem tud se írni, se olvasni. Érthetetlen a számára. Időt szán rá, szorgalmat van, aki tanítja, és szépen belejön. Pontosan ugyanígy van az Isten ügye is. Kell vele foglalkozni. Mi is így kezdtük, hogy nem értettünk belőle semmit. De ha áldozunk erőt, időt, figyelmet, és leginkább bizalmat az Isten felé, hogy ami itt áll, az igaz, akkor érdekes módon elindul a fejlődés. A gondolkodásunkban, a lelkünkben. Ugye, testvérem, neked se a becsalogatás segít, hanem az őszinte evangélium, a tiszta ige, a Krisztus szeretetének a személyes örömhíre, hogy téged is szeret az Isten, számon tart, tudja, hogy ki vagy. Ezt hirdesd. Ez minden keresztjénnek áldott kiváltsága. Ezzel lehetsz segítségére igazán a családodnak, a környezetednek, az egész világnak. Böjt negyedik hetében figyeld meg tehát magadat, hogyan vagy benne az emberi kapcsolataidban. Figyeld meg a körülötted élőket, mi a gondja, mi az öröme egyiknek, másiknak, hogyan tudnám őt megszólítani nagy szeretettel, hogy érezze, hogy értse, hogy számon tartja őt a Krisztus. Kedves testvérem, kezdj el bizonyságtévő életet élni. Amen.